Vendégem Sági Krisztina, a Kompánia ügynökség és társasági klub alapítója, TEDx Balaton ügyvezetője és a TEDx Conversation program vezetője, sok mindennel foglalkozol. És ugye többször említettük, hogy trénerként és coachként is dolgoztál, értékesítés és self-branding tréningeket tartottál, ha jól emlékszem, illetve a nevedhez fűződött korábban a nőbarát munkahely tréning sorozat is, mert hogy régebben mi beszéltünk így interjúhelyzetben, amit csak azért hoztam fel most a beszélgetésünkben, mert kíváncsi vagyok arra, hogy ha már az érvényesülésnél tartunk, akkor fiatal nőként jelentette neked nehézséget vagy kihívást, hogy elfogadtasd magad vezető pozíciókban, vagy felső vezetői pozíciókban? Tehát, hogy tapasztaltál-e ilyet?
Azt mindig érzem, amikor férfiak vannak ott, tehát férfiakat tárgyalok, tehát annak mindig van egy ilyen, számomra egy ilyen plusz, hogy még jobban tudatosnak kell lennem, még jobban össze kell szednem magamat. De alapvetően a média világában voltam most így 20 évig, médiában dolgoztam, és ott szerintem ez nem annyira működik, sok női vezető van. Tehát ezt kevésbé éreztem, tehát tudom, hogy vannak barátnőim, akik mondjuk egy sokkal férfiasabb szakmába dolgoznak, ott sokkal nehezebb szerintem egy nőnek így megállni a helyét. Ott vannak ilyen vicces sztorik, hogy nem tudom, csak a férfiak ülnek, van egy nő, és a kávéra van szükség, akkor így ránéznek a nőre. Szerintem a médiában nem. Amiben én dolgozom, abban a közegben szerintem ez annyira nem jellemző, de magamon érzem. Tehát, hogy van egy olyan ha tréninget tartok is, az így más, ha csak férfiaknak tartok tréninget, azt úgy érzem, hogy igen, jobban koncentráltabbnak kell lennem.
Azt máshogy kell szólni hozzájuk.
Máshogy kell szólni hozzájuk.
Egyébként volt számodra, vagy van esetleg üvegplafon, vagy létezik szerinted igazából ez itt Magyarországon?
Szerintem igen. Amikor tartottuk ezt a tréninget, ez nagyon érdekes volt, ez egy médiacég volt, egy nagyon menő médiacég, és szerintem magáról is azt gondolja, hogy ő nagyon nőbarát, nyilván ezért tartottuk a tréninget is. És ahogy így beszélgettünk a nőkről, akik ott dolgoznak, csak ilyenen, pont akkor van a tréning, amikor a gyerekért kell menni. Amikor elmegy szülni, akkor utána nem szólnak neki, amikor megüresedik egy hely, ami csak egy e-mail lenne, de ezáltal ő nem tudja nyitott pozíciókat, amikor pont visszamegy, akkor nem tudja, hogy akkor van-e éppen pozíció neki, vagy nincs. Szóval olyan sok apró dologból így összetevődik, hogy nem annyira biztos az, hogy nekünk hogy lesz így a jövőnk, ami egy férfinél nem merül fel, kevésbé merül fel. Szóval szerintem van.
Akkor lehet, hogy ez is egy forró téma, amiről egyszer majd érdemes lesz beszélni.
Biztos, hogy fogunk beszélni. Én elmondanám, hogy amikor csináltuk a Conversation-t, akkor bedobtuk egy témát a férfi-női szerepek a 21. században. Az egy olyan téma volt, hogy én direkt meghívtam az én beszélgetésemre fiatalokat, idősebb mindenkit. Szinte összeveszésig ment a vita, pedig amúgy nem volt jellemző, és olyanokat tudtam meg férfiakról, nőkről, hogy mit gondolnak erről a szerepről, amin én nagyon meglepődtem. Tehát, hogy nyitott, aki eljön egy TED Conversation-re, az általában nyitott a világra, és szeretne beszélgetni.
És konzervatív elképzelések, vagy sztereotípiák kerültek elő?
Igen. Nekem nagyon nagyon meglepő volt. Kapolcson is leült egy 18 éves fiatal pár, ilyen kis trendi kinézettel, írtó szimpik voltak. És szerintük ezek a férfi-női szerepek, ezek teljesen rendjén valók, hogy majd a lány fog otthon maradni, a férfi keres, tehát hogy nekem ez nagyon meglepő, hogy ez van a fejekben. És szerintem még amit kimondanak az emberek, az még liberálisabb,
mint ahogy működnek.
Uh-huh. Szerintem tudatalatt még több ilyen sztereotípia működik így bennünk. És én nem hibáztatok senkit, szerintem ez nagyon sok idő, amíg így átmegy, és így átmosódik, hogy tényleg egyenrangúak vagyunk, és tényleg úgy álljunk akár az otthoni dolgokról, vagy a női férfi szerepekhez.
Ugye volt korábban egy pillanat, amikor úgy döntöttél, hogy kiszállsz a mókuskerékből, erről beszélgettünk is egy picit már, és saját céget építesz, ugye ez volt az R2B Media. És aztán most is egy saját volt az, ami fontossá vált számodra, a TEDx sorozat, vagy a TEDx Balaton, amit most már második alkalommal hirdettél meg szervezel. Miért fontos, vagy mitől fontos az, hogy ez a valami, ez saját legyen? Hogy ne a mókuskerékben kelljen maradni?
Itt el kell mondani, hogy nem egyedül szervezem, tehát egy csapat van mellettem, csak ezt mindig el akarom mondani, hogy nem az én értemem.
Tehát ez nem egy one man vagy one
woman show. Nem, abszolút nem is lehetne megcsinálni, képtelenség megcsinálni, de nem is csinálnám, tehát hogy eleve nem csinálnám. Csak el kell mondanom, hogy nagyon jó kis csapatom van. Szóval visszatérve, én ezt nem tudom megmondani, de hogy már a portban azt éreztem, hogy a port, mindig irigyeltem a Zsoltot, hogy ő létrehozta a port.hu-t a semmiből. És mindig néztem, hogy ezt hogy csinálja. Tehát van egy álma, és mindent az alá rak be, hogy ezt az álmet megvalósítja. És amikor nem volt pénz, akkor csinált egy céget, ami finanszírozta ezt az álmát. És ez úgy valahogy úgy bennem maradt, és amúgy szerintem ezt egészen kiskoromtól volt bennem, hogy valamit létrehozni a semmiből, és így nézni, hogy így alakul. És nem csak az a lényeg, hogy valamit létrehozni, hanem valami olyan dolgot, amire lehet így büszkének lenni, tehát ami valami hozzáad a világhoz, amitől így, ez most így nagy szó, hogy más lesz, de valami létrejön, amit szeretnek az emberek, amit tölti őket, vagy valamit kapnak, amitől igen, több lesz az életük. Szóval nekem valami ilyesmi, amit érzem, hogy ez a belső drive-om. Mondjuk a kompányát is ezért hoztam létre annak idején. Volt egyszer, hogy valakivel beszéltem, és mondta, hogy neki már az elég, hogy elképzeli. És én mondtam, hogy nem, én az vagyok, aki el kell, hogy jussak a B-be, és lássam, hogy megvalósult, amit szeretnék. És ez nekem, ez a gyurmázás, hogy a világot így lehet alakítani, ez nem tudom, egy ilyen óriási drive bennem.